ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Macskakő, ponyva. Írta Lengyel Péter. Egy véres sarkú tégla.
Mennél több adattal rendelkezik, aki utólag össze akarja állítani a történteket, annál kérlelhetetlenebb az események logikája. Csak figyelj!
Mikor, hol, hogyan, ki, mit, mivel, miért?
Egyik másik rovat sokáig üres marad még.
Merre lehet kimenni innét?
A púpos kapus vezetni kezdi.
A rózsatéri ajtót ismeri a vizsgálóbíró.
A cselédbejáró.
Megnézi. Hatalmas tölgyfa ajtó. Zárva.
A hátsó ajtó.
Vas ajtó. Nehéz.
Az udvarra vezet?
Az udvar. Szekér kapu a mellékutcára. A nyitott szárnyék alatt egy kint felejtett szekerce éléről visszaverődik az ablakok halavány fénye.
A púpos ernyőt tart a bíró feje fölé.
És az ott?
Az eső sűrű függönyén túl sötét árnyként kuporog a szomszédház falánál egy csöpp kis tapasztékházikó. Most éppen lakják. Egy könyvmoly ember, fiatal, magának való.
Mire a macska nyit, az igazak álmát alussza.
Ki kell kérdezni majd, jegyzi meg magának Dajka. Minden esetre nappal.
Senki nem jár a mosdófülke felé. Senki nem látja, amint két szorkos, ügyes kéz gyorsan és alaposan tisztára mos egy kéztörlő ruhát.
A gonosz tévő, midőn a nyomot elemészteni akarja, a legtöbbször valamely látszólagos kis részletről megfeledkezik. És a rendőr feladata, hogy ezt megtalálja.
Az az apróság kis tócsányi vér. E percben is a szőnyegen barnul szárad egy első emeleti lakószobában, és a jó doktornak sejtelme sincs róla. De nincs nekem sem.
A vizsgálóbíró az irodaszobában ül.
Ott ólálkodom az ajtó körül.
Az énekesnővel kezdi. Szeretné minél előbb megtudni, mit követhetett el. Hogyan, miért. Félti. Fél.
Búra bitót követel magának. Kazamatát. Rapságot. Mária Nosztrát emlegeti.
Dajka szomorúan nézi. Vajon ő maga nem részrehajló-e a lány javára, vagy éppen kárára? Tiszta a lelki ismerete?
Bora halk és nyugodt. Ellopták tőle az utolsó szerelmét. Ő agyonütötte a hűtelent. Téglával. Nem, a nevét nem mondja meg. Kicsiségekkel nem foglalkozik. Kérdés nélkül, összefüggés nélkül megemlít egy lényegtelen részletet. Egy ember itt az imént kezet mosott. Szerelmének még a holttestét is elvették tőle. A ribanc tette. Nem mondja, hogy ki a ribanc. Ott a tetem fenn. A ribanc szobájában, igen.
Az ajtónál állok, hát ha gyorsan sorra kerülök. Hajnalodik.
Oda fenn nincs semmiféle tetem.
Bensőn vibrál a feszültségtől. Minden erőmet igénybe veszi, hogy leplezzem. Sürgős a dolgom.
A doktor szólítja a tenyérbe mászó képű zongorást.
Követtem el hibákat ennek a vállalkozásnak során. Ráfaragtunk még azután az egész kasszabetörő bandával együtt. Hiányzott a felkészültségem. De valamennyi hibám eltörpül amellett, amit itt pillanatokon belül az énekesnő ellen tenni fogok. A magam bőrét mentem.
A búra fejében e percben világos rend van. Tisztázottak az értékek. Férfi és nő, öreg és fiatal, pénz és szerelem. A múlt. És a jövő, Mária Nostra, kenyér, víz, daróc. Ezen a napon megtudta, hogy szerelme megcsalja. Látta kicsordulni piros vérét.
Rólam tudja, hogy megmostam a kezem.
Az ajtóból visszaszól hát a vizsgálóbírónak, hogy ezt az embert látta.
Engem.
Ő mosott kezet.
Dehogy. Nem mosakodtam egyáltalán.
Bóra idegeit a végsőkig csigázta ez a nap.
Azt mondják, nincsen olyan rakott szekér, amire még egy villával ne férne. Nem igaz. A négy szavam, melyeknek nincs helye a bóra megértett világában, épp az a legeslegutolsó villa széna, amelytől roppan a kerék, törik a tengely.
De hát miért mondja?
Hiszen látott.
Miért?
Talán ekkor még megmenthetném, de erre nem futja a figyelmemből, a buborékra gondolok, magamra.
Véres a ruhája, véres a keze.
Kezdhettem volna ezen a helyen is a történetünket.
Elhomályosodik a tekintete, és soha nem tisztul már ki többet.
A vizsgálóbíró tudja, Bóra minden szavát ellenőriznie kell majd, akárhogy is van. Érzékszervi vizsgálatnak veti alá a mosdófülkében függő törülközőt. Nem véres. Nem is friss. Nedves és gyűrött. Nem csodálkozik, nem töpreng. Arra képezte magát, hogy a tényeket habozás nélkül elfogadja, és azután belőlük induljon el. A kéztörlőt elteszi, in natura.
Hogy végre elhagyhatom a házat, sietek a dolgom után. Legalább ezt a kötelezettségemet komolyan veszem. Az eső újra nekilódult közben, szakadatlan sávokban, oszlopokban omlik a városra, és percek alatt bőrigázom. Az udvarbéli kisházat takaró tömör fekete vízfal függőleg hull alá. Mutatja, hogy elállt a szél.
A személyzet.
Bóra már nem morzsolja rózsafüzérjét. Nem vall, és nem tagad. Nem beszél egyáltalán már. Soha.
Dajka sóhajt, és szólítja a következőt.
Az eltűnt vendég nagy tisztelője volt Bórának.
A következőt.
A szeretője. Igen, bizonnyal.
A következőt.
Barna hajú, szakállas. Talán.
A következőt.
Nem volt ismerős.
A következőt.
Nem.
A következőt.
Nem.
A következőt.
A buborék.
Kenyeres lány. Nem de?
Szép ember volt. Vallja sóhajtva a kis kenyeres lány. Előadja az etályakon szokványos történetet. Cselédlány volt, hazudja. Takarítónő a Tremmelné házánál. Keveri hozzá az ellenőrizhetőt. Csak takarítónő. Elhallgatja, hogy a macskába a púposzt szerezte be.
A vizsgáló bíró gyakorlott szeme megállapítja, hogy a leány nem prostituált. Nem gondolja, hogy a tiszta igazat mondaná, de hát magában ez nem val bűnösségre. Itt mindenkinek ezer oka van, hogy a valóságot eltitkolja.
Mi tagadás? Tette neki a szépet a vendég, s ő megperzselődött a tekintete tüzénél. Amikor az űrzavar történt, hátul járt a tálcájával. Nem látott semmit. A férfi nevét nem tudja. A lakását nem ismeri. Hazudja szemrebben és nélkül. Nem.
Hazudoznak, persze. Főben járó büntett. Ha volna halott. A vád megalapozásához három tényezőt kell bizonyítani. Indíték, alkalom, módszer. Indítéknak ott a féltékenység. Ez elég. Alkalom, a ház léha levegője, füst, zűrzavar. Kevés. Módszer. Először meg kell találni egy véres sarkú téglát. S hogy büntet legyen, ahhoz egy sérült homlokot, melynek romlásába a téla éppen beleillik.
Mire a dolgomat elvégezvén hazafelé tartok, elmúlik az éjszaka. Fütyörészve ballagok. Egy jár az eszemben felelőtlenül mindabból, ami ma éjszaka történt. A találkozásaim. Nem számít már a mulató és a téglás ügy, s jelentéktelenné halványodtak a nagy kassza betörés előkészületei. Hirtelen hol az egyik felhő mögül pillant elő a kora nyári nap, hol a másik mögül, amikor elérem a Zsibáros utcát. Nem jár senki. A nagy bazár még egyszer. Megállok. A feladat megmarad a magam és rablótársaim számára. Lesznek nehézségek. Ellesegetem a gondolatot, mint egy füstfelhőt. Rágyújtok egy szivarra. És nem tudok beleszíni. Úgy nevetek a rongyá ázott, gyűrött estéli ruhás figurán, akit a sarki kirakatüveg fényében megpillantok. Attól félek, hogy kirobban belőlem az eltelt éjszaka visszatartott feszültsége, és röhögésem hisztériává fajul. A találkozásaim. Istenem! Veszélyes vállalkozásnak ígérkezett mindjárt. Annyi ember között egy testet keresztül cipelni a termen. S hová?
A segítő váratlanul lépett elő.
Láttam egy mozdulását a szemem sarkából. Emlékeztetett valamire. Azután rögtön kiment a fejemből. Egyetlen töredék pillanatra kapcsolódott egybe a tekintetünk. Felemeltem a kezemet, tétóvas, mégis gyors mozdulattal, mintha pókhálót hesegetnék félre a halántékom elől. Mintha az egyirányú időt.
Odalépett.
Ráismertünk egymásra.
Ő is vigyázott a leányra eddig, s ösztönösen tart a hatóságtól, azonosítástól.
Számíthatok rá. Régtől fogva.
Mindig segíteni fog.
A heverő testre pillantottam, majd fel s kifelé. A színpad mögötti félhomályos zónában termettem, acélrugók löktek, nem látott senki. Úgy néztem a villámos berendezés központi kapcsolójára felkúszó saját kezemet, mint egy idegen élőlényt. Egy rántás, és vaksötét borult szalonra, folyosókra.
Rövid zárlat!
Régi új társamat ott éreztem magam mellett.
Most nem volt púpos, sánta sem.
Fölemeltem az élettelen, súlyos testet.
Ő a hátsó függöny szárnyait tartotta.
Vittem terhemet a színpad mögé, a lépcsősor tetejéig. Deszkafallal takart folyosó. A palánk hézagjait a halovány udvari világítás sávozta. Sűrű villámok fénye vágott be a réseken vakítón. A vihar előtti szél nyekergette a deszkát.
Erre, hátra!
A deszka folyosó végén láttam a lépcsőket, s lejjebb a vasajtót.
Ide be, az asztalra!
A folyosó végi szoba ovális asztalán kiterítve véres halántékkal feküdt a férfi teste. Eligazítottam. Elfújtam a mécsest, és kilestem a folyosóra. Az ajtónyitástól kivágódott mögöttem a zsalugáter, lebegett, csapkodott, csattogott minden vászon az áradó húzatban. Az ablakot becsukta társam, mihelyt a párkányon heverő kavicsokkal kétszer megkoccintotta az udvarmélyi földszintes házacska ablakát.
Az udvarra!
A véres halántékról lomhán megindult lefelé egy sötét piros vércsepp, s nyomában a többi. Nem vettem észre. Nem láttam. A kockás vászonabroszt félrelebbentette a légvonat, a vér az abroszredője mellett a hamis perzsa mintájának barna foltjára hullva beszívódott és szétterült. Itt várta, hogy egy nap majd végzetes fordulatot adjon körülöttünk az események menetének.
Gyorsan!
Ölembe vettem az elnehezült testet, és indultam le a lépcsőkön. Összevérezte a kezemet. Átléptem a vasajtón ki az udvar öreg kocka köveire. Félkész hordók, dongák, a lábam alatt faforgács ecsent. Egy kint felejtett szekerce élén halvány fény csillant. A szél elállt, s baljós vihar előtti csönd támadt.
A semmiből tűnt elő a fiatal férfi, akinek ablakán az imént a két kavics koccant.
Teljessé vált a döntő találkozásaim sora.
Nagy medve ember.
Medve ember, s egy pillanatra mégis a törékeny buborékot juttatta eszembe, ki ott maradt a szalomban.
Nézett.
Néztem.
mintha a homályos kép tisztulna, közelítene. Már előtűnik a telekerekű kordé, a magyar rabszolgákat hajtó török martalócok, az egyes fogoly arcvonásai, egyetlen új bőrléc rácsozata is. A lány, a bátyja, a kovács és a kőtörő. Kordékerekek nyikorgása, ostor suhanása fülemben, lábamon bilincs. Rabkovács.
Óvta a buborékot. Ide jött a kis házba, itt várt, hogy segítsen a húgának, ha kell.
Rólam nem tudott eddig.
Villám gyorsan körüljárta tekintete az udvarban, s gyöngéden átvette a testet.
Felkaptam a véres téglát a vasajtó küszöbe elől, ráraktam terhére. Egymásra néztünk a villámok fényénél.
Megfordult, és eltűnt a tűzfal tövében kuporgó kis házfa ereze alatt.
Pár méteres út, éjidő, nem látta senki.
Becsukódott mögötte az ajtó. Nem szűrődött ki fény.
Megdördült az ég. Megéreztem az első meleg cseppet a homlokomon. Visszafordultam a házba, a vasajtót bezártam, zsebre vágtam a kulcsot. Sikerült abba hagynom a hisztérikus röhögést a kirakat előtt. Madárijesztő látványom egybefüggő. Nem zavarják a kirakati tárgyak fénylő visszaverődései. Kiürítették éjszakára. A bíbor bársonypárnákon hívogató benyomódások. Ezekből következtetek, amennyire a magamfajta amatőr teheti. Nyakékre, gyűrűre, medálra, fülönfüggőre. Közben reggel lett a Zsibáros utca felett. Újabb förgeteg gyülekező felhői takarják komoran a kezdődő világosságot.
Déli egy órakor majd zuhogni kezd. Hatalmas égzengés kíséretében ismét ki fog törni a vihar, mely megszakításokkal kora délutánig eltart ezen a napon. A vizsgálóbíró a másik oldalára fog fordulni, verejték áztatta ágyneműje között, s álomittas fejében felbojdulnak a hajnali gondok. Érzi a fájdalmat, az elkeseredést Bóráért. Emlékszik, hogy amint hazafelé gyalogolt a Zsibáros utcában, észlelt valamit. Valami ismerőset, ami nem volt a helyén. Nem sikerült megtalálnia, mi volt az. Fel fogja adni, vissza fog zuhanni álma mélységeibe.
Mintha álmomban. Nem voltam ott. Látom. Látom, hogy a vizsgálóbíró az első emeletet járja. Hajnalodik. A folyosó végi szobával kezdi. Széles ágy, akasztós polcos szekrény, kis szekreter. Olcsó és egyszerű. A középen ide nem illő, fényűzően hatalmas, nehéz ovális tölgyfa asztal áll. Kockás vászon terítője szögletes, és a két forma eltérése nyomán öblös ráncokat vetve leír a szőnyegig. Látom, az ablaknál megáll a doktor, fölemel a párkányról egy kavicsot, szórakozottan, szép fehér, finoman erezett, forgatja, visszarakja a kupacba. A zsalugáter résein át ide látszik a szemközt kuporgó kis házikó. Sötét az ablaka. Hajnalodik.
A vizsgáló bíró forgolódik átizzadt ágyában. A kenyeres lány szobáját belengő, erős rétillat ott maradt az orrában. Annál a levegő is más. Az ablakpárkány közepén hatalmas csuporban áll a friss mezei virágok csokra. Újat nem tudott meg a buborék nevűtől sem. A kavicsokat nem felejti el, s nem tulajdonít nekik jelentőséget. a lány különbsége, gondolja, miként a mezei virág. Nem is fogja megismerni a céljukat. Soha.
Macskakő. Ponyva. Írta Lengyel Péter. A 9. rész hangzott el. A főszerepben Kaszás Gergő. A szereposztásból Dajka doktor, különleges vizsgálóbíró Blaskó Péter. Bóra Molnár Ildikó. A púpos kapus Dóci Péter. A buborék Marozsán Erika. Domokos Láng Balázs. A felvételt Kis László és Maksai Helga készítette. Zenéjét összeállította Horkai Rózsa. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
A rádióváltozat felvétele 1996-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, november 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz.